tehát Efézus 3:14-21. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, meghajtjuk most magunkat Te előtted, és hálát adunk Te néked, hogy a Te gyermekeid lehetünk. Hálát adunk Te néked, hogy újból összegyűjtettél bennünket, hogy hallhassuk a Te igédet, és hálát adunk Te néked, hogy Te szólni akarsz hozzánk. Kérünk, hogy Te készítsd föl a mi szíveinket, hogy valóban meg tudjuk hallani, és el tudjuk venni tőled azt, amit küldeni akarsz a számunkra. Kérünk, hogy Te áldjad meg Gudnon testvért is, hogy el tudja mondani azt, amit rábíztál. És így kérünk, hogy Te legyél velünk most ebben az órában. Kérünk, hogy Te legyél a gyermekekkel is, ott is hadd hangozzék a Te igéd, de hadd kérjünk az egész országban és az egész világon mindenhol, ahol a Te gyermekeid összejönnek, hogy ott Te legyél ott velük.
It is a wonderful pleasure to be able to be here in this beautiful city with all of God's people.
Nagy öröm számomra, hogy ebben a gyönyörű városban itt lehetek Isten népe között.
Once again.
Még egyszer, vagy újra.
I want to talk about fear this morning and how the Apostle Paul tells us to deal with that fear.
Ma reggel a félelemről szeretnék beszélni, pontosabban arról, hogy az apostol Pál mit tanít nekünk arról, hogy hogyan kezeljük ezt a félelmet.
How we can be free from fear.
Hogyan lehetünk szabadok a félelemtől?
I remember years ago hearing a desperate scream in my home and I ran upstairs.
Emlékszem, gyerekkoromban hallottam otthon egy nagy sikoltást, vagy kiáltást, és fölszaladtam az emeletre.
And there was my daughter pleading, Matthew, don't, please don't.
Tehát a... Itt az jó dolog,
my daughter.
Igen, tehát a lányom volt, aki könyörgött, hogy ne, ne, ne csináld, ne csináld.
Her four-year-old brother was standing on the top of the bunk beds.
A négy éves testvére, az kisöccse, az a, az, az emeletes ágynak a tetején éppen állt.
He tied a Superman's cape around his neck.
Superman palástját rakta maga köré, a nyaka köré.
And he was standing there rocking back and forth and he was about ready to take off and fly.
És ott állt fönn a emeletes ágy tetején, előre hátra dülöngélt, és éppen arra készült, hogy elrugaszkodjon, hogy elkezdje repülni.
And since I'm his dad and it's my job to pick up the pieces and pay the doctor bills.
És mivel én vagyok az apja, és az én feladatom, hogy összetakarítsam a romokat, és kifizessem ugye az orvosi számlát, ha kell.
I set out to convince him of some sort of fear of heights, or at least to start his maiden voyage from a little lower altitude.
És nagy igyekezettel megpróbáltam meggyőzni őt arról, hogy próbálja meg ezt a nagy utazását egy alacsonyabb magasságról indítani.
We learn from one or two disastrous maiden flights.
Ezekből a rosszul sikerült repülésekből tudunk tanulni.
This boy would learn a number of things by experience.
Ez a fiú nagyon sok dolgot megtanul a tapasztalata által.
One time later he had a toy that charged up and it needed to be recharged.
Volt egy másik alkalommal, van egy játéka, ahol lemerült az eleme ennek a játéknak, és vagy az akkumulátor, és újra kellett volna tölteni.
So he reasoned that if he took a couple of paper clips and undid them, and then stuck them into the power outlet.
És ezért kifigurálta, hogyha fog néhány ilyen biztosító tűt, kiegyenesítőket, és bedugja őket a konnektorba.
Well, he didn't get any farther than that, really.
Igazából ennél tovább nem jutott.
He learned.
Mert tanulnia kellett ebből.
You know, my wife Nancy and I, for years, we kept a sleeping bag underneath our bed.
Évekig a feleségemmel a hálózsákot tartottunk az ágyunk alatt.
Because each one of our three children went through a stage where they would wake up in the middle of the night and they would come and they'd want to crawl in the bed with us.
És mert előfordult, mind volt időszak az életünknek, amikor a három gyerekünk közül valamelyik fölébredt az éjszaka közepén, és átjött, hogy akkor velünk akar aludni.
So we would make them sleep in the sleeping bag right beside.
És ezért megengedtük nekik, hogy velünk aludjon, de hát a mellettünk a hálózsákban.
Remember when you were a child, you remember the strange sorts of creatures that would lurk in closets and behind closed doors.
És hogyha az ember visszagondol a gyerekkorára, akkor biztos emlékszünk azokra a szörnyekre, akik a spájzban rejtőztek, vagy pedig csukott ajtók mögött bújtak el.
I remember those fearsome shadows that I would find under my bed.
És én sem felejtem el, hogy milyen félelmetes árnyékok bújtak meg az én ágyam alatt.
See, I grew up in Africa, my parents were missionaries there, and we didn't have electric generators at the time.
Én Afrikában nőttem fel, mert a szüleim ott misszionárosak voltak, és akkor még nem volt elektromos generátorunk, tehát nem volt áramunk.
So my mother would put an oil lamp on the dresser in our bedroom.
És ezért az öltöző szekrényre, az édesanyám az öltöző szekrényre állított egy olajlámpást a hálószobánkban.
And that flame would dance, and the shadows would dance with it.
És így ennek a lámpásnak a lángja táncolt, és ezért az árnyékok is táncoltak vele együtt a szobában.
And I remember not daring to approach my bed with bare feet.
És emlékszem, hogy nem mertem az ágyamhoz közel menni mezít láb.
Because you didn't know what was under there, they might reach out and grab you.
Mert sose lehetett tudni, hogy mi van az ágy alatt, ami esetleg kinyúl és elkapja az ember lábát.
So I would take a running jump into my bed and hide underneath the safety of those covers.
Ezért mindig futva ugrottam be az ágyba, és ott gyorsan bebújtam a takarók alá, amelyek megvédtek engem.
That's the closest I ever came to the world of animism.
Legalábbis az én életemben ez a legközelebbi pont, ahol eljutottam az úgynevezett animizmushoz.
And the English word for that comes from Latin anima, which means breath or soul.
És az angol és a magyar szó is latin eredetű, a latin anima szóból ered, ami azt jelenti, hogy lélegzet, vagy pedig lélek.
And people that come from a background of animism, they see spirits everywhere.
És azok az emberek, akik ilyen animista környezetből származnak, ők mindenhol lelkeket látnak.
And those spirits, you don't know what they're going to do, so you try to appease them and not anger them.
És mivel nem tudható, hogy ezek a lelkek mit fognak csinálni, ezért az ember megpróbálja őket kibékíteni, és hát nem felidegesíteni őket.
Animism dominates much of the world.
És ma a világon ez az animizmus, ez egy uralkodó szellemiség.
But it also lies latent or commingling with other religions.
De ugyanakkor nagyon gyakran ez együtt jár, vagy együtt él más vallásokkal.
Now I grew to understand there are no such things as ghosts lurking in my closet.
Például én úgy jöttem fel, hogy azt gondoltam, hogy szellemek vannak a ruhászekrényben, vagy a spájzban.
And then under my bed,
bocsánat, igen.
And then under my bed there was really nothing more malignant than dust balls.
És valójában az ágyam alatt semmi más nem volt, mint a pormacskák.
So my animistic phase passed.
Tehát a rég animista múltam, az már rég elmúlt.
Mostly.
Legalábbis többnyire.
Not long ago I was trying to make my way through a darkened house back to the bedroom.
Nem régiben a háznak egy sötét részén keresztül akartam eljutni a hálószobáig.
It's my own house, so I knew the way well.
saját házam, tehát ismerem az utat.
But suddenly out of one of those seemingly benign shadows, a figure lurked with a shout and leaped out.
De aztán hirtelen azokból az ártatlan árnyékokból egyszer csak valami árnyék kiugrott és kiáltással kifutott.
And it took me just an instant to realize it was my wife Nancy.
És csak egy pillanatig tartott, mire végül felismertem, hogy az a feleségem volt, Nancy.
Playing a little joke on me.
Kicsit megviccelt.
Not a nice joke.
Hát nem volt túl jó vicc.
I had already jumped right out of my skin. Too late for me.
Addigra már a bőrömből kiugrottam, annyira megijedtem.
But it does illustrate how many times just within us there is a residual kind of animism.
De ez jól illusztrálja azt, hogy valahogy ott bennünk ott lappan ez a fajta, az animizmusnak ez a fajta megnyilvánulása.
What scares you?
Vajon benneteket mi az, ami megijeszt?
In the letter to Ephesians, Paul addresses some magnificent themes here.
Az Efézus beliekhez írt levélben Pál apostol csodálatos témákat tárgyal.
In Ephesians 3:14-21, which we read earlier, he addresses our fears.
És az a harmadik rész 14-től a 21. versekig, amelyeket föl is olvastunk, a félelmeinkről szól.
But I want you to look with me at the verse right before that, chapter 3:13.
De szeretném, ha együtt megnéznénk a közvetlenül ezt megelőző verset és a 13-at.
Because first you have to understand Paul's relationship to these people in the Ephesian church.
De mielőtt ezt megnézzük, fontos látnunk, hogy milyen kapcsolata volt Pálnak az Efézus beliekkel.
So he says in verse 13, so I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory.
Mert ezt mondja, hogy kérlek, tehát titeket ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim vagy szenvedéseim miatt, hiszen ez számotokra dicsőség.
See, to lose heart is another way to say to be afraid, literally not faint for fear.
A csüggedés lehet egy másik fajta kifejezése annak is, hogy az ember fél, amikor megbénítja a félelem.
See, it implies they had strong ties. They really cared for Paul.
Ez a rész azt is bemutatja, hogy az efézusiak valóban sokat gondoltak Pálra, közeli kapcsolatban álltak egymástal.
And they are afraid for him, because right now, when he's writing this letter, he is in house arrest in Rome. And in fact, he is going to be executed in just a couple of years.
És féltették Pált, őszinte félelem volt, féltés volt feléje, mert ez volt az az időszak, amikor Pál a házi fogságban volt Rómában, és tudjuk a történelemből, hogy néhány év múlva ki is végezték.
And in the book of Acts we learn some background to this.
És az apostolok cselekedeteiben, ha azt megnézzük, akkor láthatjuk mindennek a hátterét.
We learn that Paul spent 2 to 3 years in Ephesus.
Azt láthatjuk itt, hogy apostol legalább 2, de inkább 3 évet töltött Efézusban.
And he would teach every day during the heat of the day.
És minden nap tanította a gyülekezetet, még a legmelegebb időszakban is.
People would rise at the crack of dawn, when the sun came up, they would begin to work.
Mert az emberek, amikor ugye felkelt a nap, akkor elkezdték a munkájukat ebben az időben.
But then, during the heat of the day, they would stop work for a couple of hours, maybe take a nap, maybe eat some food.
De amikor a legmelegebb időszak volt, akkor mondjuk valószínűleg abba hagyták a munkát, esetleg ledőltek egy kicsit pihenni, vagy ebédeltek.
But in Acts 19:8-9 it says he reasoned with them in the hall of Tyrannus.
De a 19. részben az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a Tyrannus csarnokában vitázott velük Pál apostol.
In verse 10 it says all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
És a 10. rész 10. versben ugyanitt pedig azt olvashatjuk, hogy mindakik, akik az Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind pedig a görögök.
Now, that's modern day Turkey now.
Mindez ma a Törökországban található. Efézus, a régi Efézus.
About 300,000 square miles.
Körülbelül 300,000 négyzetmérföldre terült el ez a terület.
So, when he's writing here, later on when he would write to Ephesians and Colossians and also letters to Timothy and Philemon, these would be to the area that he administered.
Amikor később ír az Efézusbelieket, a Kolossébelieknek, vagy a Filippieknek, vagy a Filemonhoz írt levél, akkor ezek a levelek azokra a területekre szóltak, ahol ő szolgált.
In the book of Revelation, the letters to the seven churches, that's also letters to that area.
És amikor a jelenések könyvében a hét gyülekezetnek szóló levelekről olvasunk, ez a hét gyülekezet is ezen a kis-ázsiai részen terült el.
So in only 2 or 3 years, he had a terrific impact in that region.
És ezen a területen, amíg kezdett a 2-3 év alatt, amíg Pál ott szolgált, nagyon nagy hatást ért el.
The only way he could do that by it was not he couldn't travel in 2 or 3 years over that area, so he had to train people who trained other people who trained other people, so he trained many leaders.
És az egyetlen módja ennek, hogy elérje ezt a szolgálatot, mivel ő nem tudott mindenhova elutazni ezt a 2-3 év alatt, az az volt, hogy ő kiképzett embereket, akik szintén kiképeztek embereket, és így jutott el az örömhírt sok helyre, tehát ő vezetőket képzett.
We also learned that he had a, that there was a terrific transformational impact on the people in that area.
És azt is megtanulhatjuk az igéből, láthatjuk az igéből, hogy az ő szolgálatának nagyon nagy átformáló ereje volt azon a környéken.
There's a lot of witchcraft and idol worship.
Boszorkányság, bálványimádás volt ezen a területen.
And the people got together, the believers got together and burned several million dollars worth of their own sorcery books and witchcraft paraphernalia.
És több millió dollár értékű ilyen víztárgyakat, ami a boszorkánsággal vagy a bálványimádással volt kapcsolatos, a hívek ugye összegyűltek és ezeket megsemmisítették, elégették.
And it had such an impact on the economy of the area that the tradesmen who supplied the idols for that local industry, they rioted.
És azt is láthatjuk, hogy ennek gazdasági következménye is volt, mert azok a kereskedők, akik kiszolgálták ezeket a kegytárgyakat árulták, ők ugye fellázadtak.
People weren't buying idols like they used to.
Mert ezután már nem vásárolták az emberek ezeket a bálványszobrokat.
So Paul had a terrific ministry there among the Ephesians, and now he's writing to those leaders that he has trained.
Tehát Pálnak csodálatos szolgálata volt az Efézusbeliek között, és most azoknak a vezetőknek írja a levelét, akiket ő korábban kiképzett.
And they are suffering trial and persecution.
Mert most ők szenvednek, hiszen üldöztetésnekben vannak éppen.
So in chapter 3:14, this is why you see this reference in the very first part of what he's writing here.
És erre utal, which verse?
3:14.
Ezért a harmadik rész 14. verse pont erre utal.
For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name.
Ezért meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön.
See, he is talking about all the things that he has referred to previously in this letter, all the powers that are seen and unseen.
Ebben a versben, ebben a két versben azokról a dolgokról beszél, amelyekre korábban szólt a levelében, azokról a hatalmasságokról, amiket lehet látni, és azokról, akiket nem lehet.
The kinds of things that might provoke fear in your heart.
Az olyan dolgokról szól, amelyek esetleg a ti szívetekben is félelmet gerjeszthetnek.
He's saying all those powers, all those things are derived, all those lineages are derived from the Father, from the Creator God.
Mert minden hatalom és minden erő egy helyről származik, az Atya Istentől, a Teremtő Istentől származik.
God created everything.
Isten alkotott és teremtett mindent.
So that means any powers that be are derived from God.
És minden hatalom, ami létezik a világban, az Isten által keletkezett.
And he makes reference to that in the very first chapter, in the third verse, chapter Ephesians 1:3.
És erre utal az első rész harmadik versében.
He says, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ."
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban.
Heavenly realm, certainly that's out of this world.
A mennyei világ az nyilvánvalóan nem e világból való.
But you and me, we're in this world.
De mi ebben a világban vagyunk.
So if we are blessed with every spiritual blessing from out of this world,
hogyha minket mi áldva vagyunk minden lelki áldással, minden olyan lelki áldással, ami nem e világból származik,
what good is that? What earthly good is that to us?
Akkor ez földi értelemben milyen jót jelent számunkra?
You see, many times in where I come from, Christians speak a lot about heavenly things and heaven, but they really don't want to go there.
Abban a kultúrában, ahonnan én származom, az emberek nagyon sokat beszélnek a mennyei dolgokról, a mennyit meg a mennyújt, de valójában nem igazán akarnak oda menni.
At least not right away.
Legalábbis nem azon.
Later, long time later, but
később,
not right away.
Később, egy kicsit sok idő elteltével.
We're willing when the time comes, we're going to take a flying leap into that bed, but we're afraid of it.
És amikor az idő eljön, akkor már nekünk is be kell ugranunk ebbe az ágyba, de valójában félünk ettől.
But he's saying we've been blessed by all heavenly, by everything in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
De azt írja itt Pál, hogy mi megáldattunk az ő mennyei világának, Isten mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.
And he's referring to the spiritual world that we so often fear, spiritual blessing.
És lelki áldásokról beszél, lelki szellemi áldásokról, arról a világról, amitől oly gyakran mi félünk.
Then he talks about the power in verse 20, chapter 1, verse 20, that God exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand, at God's right hand in the heavenly realms.
Aztán a 20. versben arról beszél, hogy amikor Krisztust az ő hatalmával feltámasztotta a halálból, és az ő mennyei jobbjára ültette.
But then you might still ask, what earthly good is being blessed in the heavenly places to earthbound people, you and I?
És de akkor mindig feltehetik az ember a kérdést, hogy ha ilyen mennyei világnak a dolgaiból meg vagyunk állva, akkor az ilyen földhöz ragadt ember, mint ragadt embernek, mint én, ez milyen áldás jelent, ez miért jó nekünk?
Then in verse 21, he says, far above all rule and authority, power, dominion, every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. This is Jesus Christ. He is far above all of those.
Aztán a 21. versben arról beszél, hogy feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Ez magáról Jézus Krisztusból beszél, aki sokkal feljebb van mindennél.
So Jesus is above all those things. I mean, there's nothing that you could fear that Jesus is not in control of.
Tehát nincs semmi, amitől félnünk kéne, ami fölött Jézusnak nem lenne hatalma, mert ő messze felette áll mindezeknek a dolgoknak.
And then in verse 22, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.
Aztán a 22. verstől így folytatja, az ő lábai alá vettetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.
See, they have fears in their culture of these sorts of things. Do you have fears in your culture?
Abban a kultúrában ezektől a szellemi dolgoktól az emberek féltek. A kérdés az, hogy bennünk vannak ilyen félelmek?
Did you know that in China, people like to get married on the ninth day of the month?
Tudjátok, hogy Kínában az emberek általában a hónap 9. napján szoktak házasodni?
Do you know why?
Miért?
Because nine, the number nine, they believe means long lasting.
Mert a 9-es számnak a hitük szerint olyan jelentése van, hogy ez hosszantartó dolog lesz.
But in Japan, they avoid the number 9.
Japánban ezzel szemben kerülik a 9-et.
Because the number 9 in Japan means pain and suffering.
Mert a 9-es szám a japánoknak fájdalmat és szenvedést jelent.
So in Japan, if you went to a hospital, you would find that that hospital would not have a 9th floor.
Így ha az ember Japánba kórházba kerül, akkor meglepődve látja, hogy nincs 9. emelet a japán kórházakban.
If you went up the elevator, you would go to floor 8, and then the next floor would be floor 10.
A liftben a 8. emelet után rögtön a 10. emelet következik.
Isn't that silly?
Nem utaság.
I think about if we tried to do that in the US, eliminate the 9th floor, we'd be in real trouble.
Hogyha az én hazámban ezt valaki megpróbálná, hogy eltünteti a 9. emeletet, hát nagy bajba kerülne.
Because in the US we already eliminate the 13th floor.
Mert az Egyesült Államokban mi már eltöröltük a 13. szintet.
If you go to the US and you live in a tall apartment building, nobody lives on the 13th floor.
Ezért ha az Egyesült Államokban mész, és mondjuk véletlenül egy nagy felhőkarcolóba akarsz lakni, akkor felfedezed, hogy a 13-on senki nem lakik.
Because there isn't one.
Mert nincs ilyen emelet.
At least not one officially called.
Legalábbis hivatalosan nem hívják így, hogy 13. emelet.
You know, why do we have superstitions like that?
Miért vagyunk ilyen babonásak?
Well, it's because we are what he calls the walking dead in chapter 2 of Ephesians.
Mert ahogy a második részben Pál apostol hív, miatt mi élő halottak vagyunk.
We are dead in our transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are obedient.
Akik, mert egykor halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek. E világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik.
The ruler of the kingdom of the air, that is Satan, that is the devil.
A levegő birodalmának a fejedelme, az Sátán, az ördög.
It's talking about a war on. There's a war that goes on around us.
Arról beszél Pál, hogy egy háború van körülöttünk.
When I was in seminary, my wife Nancy, she taught school.
Amikor a teológiára jártam, akkor a feleségem tanárnő volt.
And she taught special education. These were students who were developmentally behind.
És egy ilyen kisegítő iskolában tanított, ahol szellemileg visszamaradott gyermekek jártak.
And so these students, the goal was that they would learn how to live in society.
És ebben az iskolában az volt a cél, hogy ezek a fiatalok megtanulják, hogy hogyan tudnak önálló életvitelt folytatni a társadalomban.
So one of the things they would do is take them out on field trips to experience different things, and this particular time they took them to a baseball game.
És nagyon gyakran szerveztek nekik kirándulásokat, hogy különböző dolgokat megtapasztalhassanak, és ezen az alkalom, erről most szó lesz, egy baseball meccsre vitték el őket.
And at this ballpark there was a special gate for where the buses were.
És ebben a parkban volt egy különleges kapu, ahol a buszok számára.
And I don't know what it's like for your football games, but there in the US when buses come up to a game, they might drive for 2 hours and people are drinking alcohol.
És nem tudom, hogy itt Magyarországon hogy van a foci meccseken, de Amerikában, hogyha a busszal mennek az emberek meccsekre, akkor 2-3 óráig tart a buszot, és nagyon gyakran hát alkohol is fogy a buszon.
And then sometimes they get to the ball game and they drink more.
És amikor eljutnak a meccsre, akkor ott folytatódik az ivászat.
And by the time the game is over and they're going back to the bus, they've had a bit too much.
És mire véget ér a meccs, és hát vissza kell menni a buszokhoz, akkor úgy tűnik, hogy egy kicsit sokra sikerült az ivás.
So we were walking with these young students through this gate that the other bus people were taking as well, and a fight broke out.
És éppen a gyerekeket kísértük be azon a kapun, ahol ami a buszoktól vezetett a stadionba, és egy csata tört ki, tehát verekedés tört ki a bejáratnál.
And these men were grabbing 5-foot long boards, and they were swinging them at each other like batting practice.
és ilyen másfél-két méter hosszú deszkákkal ütögették egymást, lengették őket, mint hogyha baseball ütővel gyakorolnának.
And I remember watching these young students walk through it and they never even saw it. With all the swinging of boards, they never saw it. They just walked right through.
És emlékszem, hogy annak ellenére, hogy itt folyt az a harc, a gyerekek csak úgy átsétáltak a közepén, és észre se vettek semmit.
And I think of that picture, I think of us.
És amikor ez a kép eszembe jut, akkor mindig magunkra gondolok.
Because often we just have no idea the battle that rages around us, the unseen powers of the adversary, the devil, and of heaven on our behalf.
És gyakran mi is ilyenek vagyunk, hogy egyszerűen fogalmunk sincs arról, hogy milyen nagy harc folyik körülöttünk, a menny erői és az ellenség, az ördög erői között.
But they are fighting, and God is fighting on our behalf.
És de van ez a harc, és Isten értünk harcol.
And Christ is in control.
És Krisztus úr ebben a harcban.
So what Paul is trying to say is, this is your relationship to those powers. You need not fear those powers. God is.
És amikor Pál ezekről a hatalmasságokról beszél, akkor azt mondja nekünk, hogy nem kell félni ezektől a hatalmaktól, mert ilyen kapcsolatban állunk Istennel.
Do you believe God is in control?
Hiszed azt, hogy Isten az Úr?
Do you?
Tényleg?
You can say yes or no.
Lehetne bólogatni például, vagy hogy nem.
Okay. If you do,
ha igen,
then I have a question for you.
Akkor van egy kérdésem számodra.
Why do we still fear?
Akkor miért félünk mégis?
Why do we still fear?
Miért félünk mégis?
Why is it in our darkest moments we are afraid?
Miért van az, hogy a legsötétebb pillanatainkban megrémülünk?
Perhaps you have a child who's making a choice that'll alter their life forever and you're afraid.
Lehet, hogy gyermeked van és attól félsz, hogy olyan döntést fog hozni, ami az egész életét megkeseríti majd, és ettől félünk.
Perhaps in these difficult times you see your finances going under, you see the potential of losing your job and you're afraid.
És lehet, hogy ezekben a válságos időkben azt látjuk, hogy a pénzügyeink összeomlanak, minden csak lefelé megy, és félünk, hogy elveszítünk az állásunkat.
There was a time you were like an airplane on automatic pilot. It just went smoothly.
Volt olyan idő, amikor olyanok voltunk, mint egy az a utasszállító repülőgép, ahol bekapcsolták a robotpilótát, és akkor ha minden úgy simán ment. De most...
Now you feel like you're dodging lightning bolts and fighting wind shear.
De most úgy érzed, hogy össze-vissza mennek a villámlások, mindenféle légörvénybe került az ember.
You have no idea where to point that airplane to get back to sunshine and calm shines.
És fogalmat sincs arról, hogy hogyan vezet vissza a repülőgépet ki ebből a viharból, hogy újra napsütéses égen legyen.
See, maybe you just had a lab report come back. From the hospital lab report.
Lehet, hogy csak éppen a záró jelentésedet nézed, amit vagy a labor jelentést, amit a kórházból kaptál.
And it was the worst news possible.
És a lehető legrosszabb hír szerepelt ebben a jelentésben.
And maybe you're in a prayer group with other Christians.
Lehet, hogy imacsoportban, imakörben tartozol, ahol más keresztények is veled vannak.
And you're eating cookies and drinking coffee or tea.
És ebben az imakörben az ember ugye megveszi az imádság előtt gyakran kávézik, teázik, süteményt teszik.
And somebody asks you, how the lab test go?
És aztán valaki megkérdezi az imakörben, na és mit mutatott a labor jelentés?
And you say, not good.
Hát nem jó, mondom.
Awkward silence.
És akkor egy ilyen zavart csend keletkezik.
Then someone you know in the group that's never had a bad lab report, they speak up.
Aztán egyszer csak valaki megszólal a házi csoportban, akinek sosem volt még ilyen tapasztalata, hogy zárójelentésben valami csúnyát írtak volna.
And they say, isn't it good to know that God is in charge?
Nem jó tudni, hogy az Úr valóban tudja, hogy mit csinál.
And you want to take all the cookies and stuff them right down their mouth and watch them choke and then ask them the same thing.
És az az érzés van benned, hogy szeretnéd az összes száraz süteményt lenyomni a torkán, hogy jó, fulladjon meg tőle, és hogy miért tesz fel ilyen kérdést.
But instead, you smile,
de eljött az ember, mosolyog,
and you say, yes, what a comfort.
És igen, azt mondod, jó, hogy az Úr gondoskodik.
But you don't feel comforted.
De nem érzed úgy, hogy valóban a szíved megvigasztalva lett volna.
Why? Why do we still worry?
Miért? Miért aggódunk még mindig?
When we know, we believe God is in charge and that God is able.
Hogyha valóban tudjuk, hogy Isten az Úr, és Istennek van hatalma.
But at such a time we're just like a little child again, want our mommy to hold our hand while we walk the
path. De egy-egy ilyen alkalmakkor gyakran úgy viselkedünk, mint egy kisgyermek, aki arra vágyik, hogy újra megfogja anyu a kezét, és úgy tudjanak együtt sétálni.
Well, Paul's fought that battle many times, and that's why he's writing this.
És Pál is nagyon sokszor megvívta ezt a lelki csatát, és pont ezért írja ezt a lelki.
He's under house arrest now. He knows that it's not good what comes.
Éppen házi őrizetben van, tehát tudja, hogy az egyáltalán nem jó dolog, amiben ő benne van.
And he's not worrying for himself anymore.
De már nem aggódik a saját sorsa miatt.
He's worried for them, his leaders that he has trained.
Nem a saját sorsa miatt aggódik, hanem azokért aggódik, azokért a vezetőkért Efézusban, akiket ő kiképzett.
Because some of them are wondering, am I next? Am I next to be arrested?
Mert lehet, hogy néhányan közülük azon aggódnak, hogy vajon én leszek a következő, akit letartóztatnak.
So chapter 3:13, that's why he says, I ask you not to lose heart over what I'm suffering for you.
Ezért írja, ezért írja a 13. versben, hogy kérlek titeket, ne csüggedjetek el az életetek szenvedett megpróbáltatásai miatt, hiszen számotokra dicsőség ez.
Now here's what I want you to see. I want you to see how he prays for them in this situation.
Szeretném, ha látnánk, hogy hogyan, miként imádkozik értük ebben a helyzetben.
Because what I would expect him to pray would be all about power, God's power to deliver, God's power to save, God's power to do whatever they need.
Mert az ember azt várná, hogy azért fog imádkozni, hogy Isten erejéért, aki majd megtesz mindent, aki majd gondoskodik róluk, Isten hatalmáért, aki majd megszabadítja őket.
But look at chapter 3:14.
De aztán nézzük meg a 14. verset a 3. részben.
For this reason I kneel before the Father.
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt.
From whom every family in heaven and on earth derives its name.
Akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön.
I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit.
Adja meg nektek dicsőségének gazdasága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek. A bennetek a belső ember az ő lelke által.
Strengthen you where?
Hol erősödjön meg, hogy erősítsen meg benneteket?
In your inner being.
A belső lényetekben, a belső emberetekben.
You say, wait a minute, wait, that's a bad start.
Várjunk csak, hát nem jó kezdi.
You say, God, I ask you to provide for me, to change this, to take care of that, that's what I ask.
Mert Isten, én igazából azt kérem tőled, hogy te gondoskodj erről, vagy változtasd meg azt, vagy csinálj ezzel valamit. Ezt kérem tőled.
But I wasn't worried about my inner being.
És de nem az én belső emberem miatt aggódom.
It goes on, verse 17.
Aztán folytatja tovább a 17. versben.
So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you being rooted and established in love.
Hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.
May have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ.
Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megértsétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét.
Every place he says love here, I would have put power.
Minden egyes helyen, ahol ő a szeretetről beszél, én valószínűleg az erő vagy a hatalom szót használtam volna.
It goes on, verse 19, and to know this, not power, this love.
És a 19. versben is így folytatja, hogy megismerjétek ezt a szeretetet.
To know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God.
Megismerjétek Krisztus minden ismeretet, meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig.
Why does Paul pray for power, for love, for understanding love when we would pray for power?
Miért imádkozik Pál azért, hogy megértsék a szeretetet és hogy szeretetet kapjanak, akkor amikor mi inkább erőt kértünk volna?
Well, I think he knows that our basic problem is not that we don't think God can do it.
Azt hiszem, ő tudja, hogy a mi alapvető problémánk nem az, hogy mi nem tudjuk, hogy Isten meg tudná tenni.
Not that we think that God doesn't have the power to take care of us.
Nem az a problémánk, hogy nem hiszük, vagy nem tudjuk, hogy Istennek van ereje és hatalma arra, hogy gondoskodjék rólunk.
We're afraid he just won't.
Mert hanem inkább attól félünk, hogy ezt ő nem fogja mégsem megtenni.
He could.
Megteheti, meg but tudja tenni, de attól félünk, hogy nem fogja.
Now what Paul is saying is you haven't grasped God's love for you.
De Pál itt azt mondja, hogy ha így gondolod, akkor még nem értetted meg azt, hogy Isten mennyire szeret téged.
That God loves you more than anyone else could ever love you.
Mert Isten jobban szeret téged, sokkal jobban szeret téged, mint bárki más.
And that God will do the best for you. You have to trust him.
És bíznod kell Istenben, hogy ő a legjobbat fogja tenni ezért számodra.
I mean, listen to our prayers sometimes. The prayers that we make to God.
Hogyha az ember megfigyeli azokat az imákat, amelyeket mi Istennek mondunk.
You would think our God doesn't have a clue what to do.
Akkor az ember azt gondolná, hogy Istennek fogalma sincs arról, hogy mit kell csinálni.
You would think God is an omnipotent simpleton.
Azt gondolná az ember, hogy Isten egy mindenható, hát együgyű.
So we have a problem, we go to God, we explain in detail exactly how God can solve our problem.
Ha van egy problémánk, akkor imádságban odafordulunk Istenhez, és pontról pontra részletesen elmagyarázzuk neki, hogy hogyan kéne megoldani a mi problémánkat.
Because we don't trust God to know how to do it.
Mert nem bízunk Istenben, hogy ő tudja, hogy hogyan kéne azt megoldani.
Or we think he's going to do it in a way that we don't want him to.
Vagy azt gondoljuk, hogy olyan módon fogja megoldani a mi problémánkat, hogy mi nem szeretnénk, hogy megoldja.
So here's Paul, locked up at Caesar's pleasure.
És itt van Pál, aki a császár palotájában van házi őrizetben.
So how do you think he prays for himself?
Bocsánat, rosszul mondom, tehát a császár parancsára van házi őrizetben. Ő hogyan fog önmagáért imádkozni?
Does he say, God, do what you did for John. You opened up the prison doors and he walked right out. Do that for me. Is that what he does?
Vajon így imádkozik, hogy atyám, velem is csináld azt, amit Jánossal csináltál, nyisd ki a börtönajtókat, hogy ki tudjak sétálni.
I think more likely he prayed like he did in the letter to the Philippians, for to me to live is Christ and to die is gain.
De valószínűleg inkább úgy imádkozott, ahogy a Filippi beliekhez írt, hogy mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség.
So look at what he wants us to do.
És így nézzük azt, hogy ő mit szeretne, hogy mit tegyünk.
Again, look at that prayer, 3:17, second
part. Nézzük meg ugyanúgy a második részben, a 17. versben az imádságának a második részét.
I pray that you being rooted and established in love.
Azért imádkozom, hogy meggyökerezzetek és megalapozva legyetek a szeretetben.
May have the power together with all God's holy people to grasp how wide and long and high and deep is that love.
Hogy végre megértsétek és magatokra tudjátok tenni, hogy milyen széles, milyen hosszú, milyen magas és milyen mély az ő szeretete.
Now, when he says how wide and long and high and deep, what's he talking about there?
Amikor erről beszél, hogy milyen széles, milyen hosszú, milyen magas és milyen mély, akkor ő most miről is beszél?
Well, after you Europeans discovered America,
miután ti európaiak felfedeztétek Amerikát,
started putting colonies along the east coast of America,
és Amerikának a keleti partján kolóniákat kezdtetek el létrehozni,
and also put missions on the west coast of America.
És a Amerikának a nyugati partján pedig missziói állomásokat.
And you look at some of those
fel.
Early, And you look at some of those early maps.
És az ember megnézi ezeket a korai térképeket.
And they have the east coast defined and the west coast defined.
Ezeken a térképeken nagyon jól ki van ábrázolva a nyugati part és a keleti part.
And in the middle is a bunch of blank space between those two.
És a kettő között nagy fehér foltok találhatók.
Unexplored territory.
Felfedezetlen területek.
So we had a couple of people, Lewis and Clark were famous in our history.
A mi történelmünkben Lewis és Clark nagyon híres felfedezők voltak.
As people who explored into that interior.
Olyan felfedezők, akik ezt az ismeretlen fehér foltokat próbálták meg felfedezni.
So what he's saying here is that we together here, we need to explore that unexplored territory of God's love.
És ugyanerről beszél szerintem itt Pál, hogy Istennek ezt az eddig nem megismert és feltáratlan szeretetét kell nekünk megismernünk és feltárnunk.
We need to go out and explore it in our own lives, come back and tell each other about what God is doing and how much God loves us.
Ki kell mennünk, fel kell fedeznünk a saját életünkben Istennek ezt a túláradó szeretetét, utána vissza kell jönnünk és el kell mondanunk egymásnak, hogy Isten hogyan fejezte ki irántunk a szeretetét.
With each of our lives we map it out, but we don't do it as individuals. We share it together and we learn from each other in our experiences of the love of Christ. That's what he's saying.
A saját életünk térképét mi magunk rajzoljuk, de mégis ez egy közös munka Isten szeretetének a felfedezése, ez egy közös élmény, együtt kell megtennünk, és erről szól Pál. Együtt kell Isten szeretetét felfedeznünk.
And we say, look how much God loves us. Look at what he has done, and we testify about that to each
other. És amikor bizonyságot teszünk egymásnak, hogy nézzétek, mennyire szeret minket Isten, lássátok meg, mit tett az én életemben.
And then he gives us this wonderful benediction in verses 20 and 21.
És utána a 20. és a 21. versben láthatjuk ezt a csodálatos áldást.
And this will be the benediction you will receive at the end of the service.
És ugyanezt az áldást fogjuk mi kapni a mai Isten tisztelet végén is.
But look at what he says in verse 20 and 21.
De most nézzük meg szóról szóra, hogy mit mond ő a 20-as és a 21-es versekben.
Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to his power that is at work within us.
Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó ereje szerint.
To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.
Ővé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökről örökké. Amen.
He's saying, God cannot only do what you ask.
Ez azt mondja, hogy Isten nem csupán meg tudja tenni, amit kérjük tőle.
He's able to do what you don't dare ask.
De hanem azt is képes megtenni, amit nem is merünk kérni tőle.
And he can do even more than you ask or don't dare ask.
Sőt, annál is többet tud tenni, mint amit mi kérünk, merni kérünk tőle, vagy amit nem is merünk tőle kérni.
He can do far, far, far more.
Sokkal többet tud annál tenni, mint amit mi elképzelünk.
Just trust his love.
Csak bízzunk az ő szeretetében.
You know what? I have to make a confession.
Tudjátok mit? Meg kell vallanom valamit.
This was a hard sermon for me to write.
Ez az ige hirdetés számomra nagyon nehéz volt megírnom.
Because I often want more of God's power than I do his love.
Mert én jellemzően sokkal inkább vágyom Isten erejére, mint hogy az ő szeretetét megkapjam.
I often don't trust him in his love to do what is going to be best for me.
És gyakran nem bízom az ő szeretetében, hogy az ő szeretetéből a legjobbat fogja tenni számomra.
And so Paul calls me and you back to trusting God with our fears and finding his best and resting in his love.
És Pál arra hív engem és titeket is, hogy újra bízzuk rá magunkat Istenre, hogy a félelmeinkben ő benne bízzunk, az ő szeretetében.
Will you?
Fogtok bízni az ő szeretetében?
Thank you.